Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az országgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy a kormány a veszélyhelyzetet május 18-ától további 180 nappal november 14-ig meghosszabbítsa. A szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló törvénymódosításáról van szó. A három gyermekes anyák személyi jövedelemadómentességéről, a munka mellett is igénybe vehető csecsemőgondozási díjról is döntött a parlament, amely arról is határozott, hogy több lépcsőben bevezetik a két gyermekes anyák SZIA mentességét is. Idén október 1-től mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól a három gyermekes anyák életkoruktól függetlenül, július 1-től pedig az anyák a gyermekük három hónapos korát követően munka mellett is megkapják a CSED 70%-át. Az országgyűlés elfogadta az európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozattételi kötelezettségével összefüggő törvények módosítását. A kormánypárti képviselők által benyújtott most elfogadott törvény preambula szerint a közbizalom megerősítése érdekében a szigorú magyar átláthatósági normákhoz igazodó vagyonnyilatkozattételi kötelezettséget írnak elő az EP képviselőknek. Az országgyűlés elfogadta az új drogtörvényt, amelynek értelmében a jövőben csak az mehet elterelésre, aki elmondja a hatóságoknak, hogy kitől és milyen körülmények között vette a kábítószert. Emberölésnél, valamint testi sértések elkövetésénél súlyosbító tényező lesz, ha valaki kábítószert fogyasztott a bűncselekmény elkövetés előtt. A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény elkövetőjét jóvátételi munkára kötelezheti egy adott közösség vagy települési önkormányzat. A jövőben tilos lesz energiaitalt eladni 18 éven aluliaknak. A szabályozás megsértőire ugyanazok a szankciók vonatkoznak majd, mint az alkoholtartalmú ital, valamint a dohánytermék értékesítésére vonatkozó szabályok megszegőire. Márciusban az ipari termelői árak átlagosan 7,3%-kal meghaladták az egy évvel korábbit, jelentette a KSH. A belföldi értékesítés árai 4,7, az export értékesítésé 8,6%-kal felülmúlta az előző év márciusi értéket. Az áremelkedést elsősorban a forint árfolyamának euróval szembeni éves szintű gyengülése, valamint az előállítási költségek növekedése okozta, magyarázta a Központi Statisztikai Hivatal. Márciusban a turisztikai szálláshelyeken 1.100.000 vendég közel 2.700.000 vendég éjszakát töltött el, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Idén teljes egészében áprilisra esett a nagypéntek és a húsét, valamint nem kapcsolódott hétvégéhez a március 15-i ünnepnap, ennek hatására a vendégek száma márciusban 1,1, a vendégészakáké 5,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Hazánk egyre népszerűbb a nemzetközi utazók körében, erre hívja fel a figyelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium. 16%-kal nőtt ugyanis a külföldi vendégek száma 2025 első negyedévében, jelezték az egyik KSH adattal összefüggésben. Átadták a Hungarokontroll új távoli toronyirányítási rendszerét. A nemzetgazdasági miniszter a 8 milliárd forint összértékű fejlesztést egyedülállónak nevezte, és azt mondta, mindent megtesznek a nyári időszak gördülékeny kezelése érdekében. Nagy Márton arról is beszélt, a magyar gazdaság lassan magára talál, idén 2,5, jövőre pedig 4,1%-os növekedés várható, amiben az évről évre csúcsot döntő turizmusnak jelentős szerepe van. Az áramszolgáltatás csak nem teljes mértékben visszatért Spanyolországba és Portugáliába kora reggel, miközben továbbra is nyitott kérdés, hogy egyáltalán mi okozta Európa egyik legsúlyosabb áramszünetét. Emiatt egy nappal korábban az Ibériai félszigeten földön maradtak a légijáratok, megbénult a metrórendszer, megszakadt a mobil kommunikáció és leálltak a bankautomaták, nem működtek a közlekedési lámpák sem, vagy éppen a mozgó lépcsők. Beszámolók szerint újongásban tört ki Madrid lakossága, miután visszatért az áramszolgáltatás. Mark Carney lesz Kanada új miniszterelnöke, ugyanis a hétfői előrehozott választáson a liberális párt diadalmaskodott. Az angol szász sajtó egyes orgánumai szerint győzelmüket várhatóan a nacionalista retorika eredményezhette, mely Donald Trump kijelentése miatt erősödött fel az észak-amerikai országban. Hozzátették, a vámháború és az, hogy az amerikai elnök az Egyesült Államok 51. tagállamává tenné Kanadát, megerősítette a választókat abban, hogy nem akarnak Trumphoz hasonló elnököt. Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett újra sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem valószínű, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban 5-7, napközben aztán 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés. Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezik ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Boldog időket élünk Bódi Magdolna boldoggávatásával. Sokat foglalkozott a katolikus sajtó az utóbbi hónapokban, és nagy várakozás előzi meg, hogy Veszprémben megtörténjék az oltárra emelés ennek a fiatal vértanúnak, és e készülődés közepette számomra legalábbis nagy meglepetést okozott, hogy nem sokkal később, május elején Kárpátalján egy magyar görög katolikus papot is szintén vértanú oltárra emelnek. Orosz Péter Pálról van szó, aki 53-ban szenvedett vértanú halált. Szeretném, hogyha a katolikus rádió hallgatói őt is megjegyeznék, és odafigyelnének, és esetleg aki tud, vegyen részt ott a boldoggávatáson, ezért Terdik Szilveszter művészettörténészt kérdezem, aki görögkatolikus felmenőkkel, és talán papi családban látta meg a napvilágot, hogy ki ő, és mennyire van benne a köztudatban a görögkatolikusoknál, illetve az ön családja hogyan tartja őt számon, úgy tudom, hogy viszonylag közeli, ismerős így az emléke legalábbis.
Igen, hát köszöntöm én is szeretettel a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget erre a beszélgetésre. Valóban én papcsaládból származom, és igazából innen jön a kapcsolatunk Orosz Péterrel, mert édesapám Terdik Mihály 1987 és 2009 között Biriben, egy Szabolcs megyei faluban szolgált, ahol született Orosz Péter 1914. július 14-én, ahol az ő édesapja is Orosz János parókus volt, és hát elég hamar el is halt az édesapja, 1918-ban, tehát egy évvel a fia születése után meghalt, és Biriben temették el. Sajnos a sír emlékét már nem tudtuk azonosítani a régi temetőt, tehát benőtte az erdő. Ugye a fakeresztek azok nagyon relatíve hamar elkorhadnak, és hát senki nem emelt neki szilárd anyagú síremléket, úgyhogy a síremlékét már nem, vagy a sírhelyét már nem talált meg a 21. század elején. Orosz Péterhez annyi a kapcsolódási pontunk, hát végülis ennyi, hogy abban a faluban szolgált édesapám is, ahol ő született.
Ez Nyíregyháza és Mária Pócs közelébe van, ugye?
Hát Nagykálló mellett egészen pontosan, igen, Nyíregyházához is viszonylag közel, és Mária Pócshoz is közel, tehát ott félúton valahol, ott helyezkedik el. És 2002 őszén, ha jól emlékszem, Kárpátaljáról jött egy autó, én nem voltam otthon, csak a szüleim mesélték, Szabó György atya, aki az ottani magyarok között egy jól ismert személyiség volt, kereste Orosz Péternek a szülőfaluját. Mert hogy ők rokonságban is álltak vele, mivel ugye az édesapja elhunyta után, édesanyja özvegyként visszatért a mai Kárpátalja területére, tehát ott éltek az árva gyerekekkel, illetve aztán később újra férhez is ment, ami a kis árváknak nem volt teljesen azért szerencsés. Ezért a papi rokonságokban segítették, vagy a papi rokonok segítették a kis Péternek az előre menetelét, a tanulmányait, illetve amikor belépett a Ungvári görögkatolikus szemináriumba, akkor is támogatta a Szabó család, akik Szeklencén egy már a Maros vármegyei faluban szolgáltak, és a szünidőket gyakran ott töltötte Péter. Tehát ők még személyes emlékekkel rendelkeztek a kis Orosz Péterről, meg hát a pap Orosz Péterről, és szerették volna látni azt a falut, ahol ő meglátta a napvilágot. És ugye eljöttek, adtak egy kis fényképet, illetve már azon a fényképen, annak a hátoldalán volt egy boldoggá avatásért könyörgő imádság. Tehát ez 2002 körül volt, és akkor egy barátommal, Hajós Bence mérnökkel, aki Komám is egyébként ott élt Biriben, ő is a családjával, elhatároztuk, hogy másik évben, tehát 2003 tavaszán megkeressük ezt a települést, Bilkét, ami a történeti Bereg vármegyében található, ahol utoljára szolgált Orosz Péter, mint parókus, illetve amikor 1992-ben megtalálták a testi maradványait, amelyet ugye a kommunista rendőrség elrejtett, illetve hát egy garázs alatt, beton alatt titokban temették el, vagy bebetonozták a sírhelyét 1953-ban, és az a rendőr, aki megölte, vagy hát annak valami ismerőse, végül is a lelkiismeretére, hát hallgatva föltárta, hogy hol rejtették el ugye a vértanú papnak a testét. Onnan ünnepélyes, hát kiásták 92 nyarán, és ünnepélyesen átvitték körmenetbe Bilkére, az utolsó faluba, ahol ő parókusként szolgált.
És ez lesz a helyszíne a boldogávatásnak.
Így van, ezért ez lesz a helyszíne a boldogávatásnak, és ott az egy nagyon nagy közösség, egy híres, vagy egy Beregvármegyén belül egy jelentős egyházközségnek számított. A 19. században még két fatemploma is volt, és a 19. század elején építettek egy hatalmas nagy kőtemplomot, ami mellett van egy kicsi kápolna, és ennek a kicsi kápolnának az oltárában helyezték el végül is Orosz Péter testi maradványait. A megdöbbentő volt ez, amikor mi 2003 tavaszán oda eljutottunk, hogy ő igazából már oltárra volt emelve, tehát végül is a régi szentélyavatási aktus már megtörtént, a helyi közösség úgy gondolta, hogy neki az a legjobb nyughelye. Egy üveg alatt láthattuk mi is a csontját, a koponyáját, a testi maradványait beszeterítővel letakarva. Olyan megrendítő volt ezt látni, hogy ott az ő helyi tisztelete az nagyon erős. Tehát, hogy őt végül is, mint hogy az ősegyházban, vagy egészen a középkorig szokás volt, tehát őt a nép akarat már igazából hát szentként tiszteli.
Santos Subito, ahogy második János hát, Pál idején kiáltotta igen, a nép.
Igen, csak hát 50 évet várni kellett erre. És 2003 volt ugye a vértanúságának az 50. évfordulója, és amikor mi ott megjelentünk egy vasárnap, ott mentünk el liturgiára, az atya, aki Beregszászról járt ki, meg a felesége is tudtak magyarul, nagyon kedvesen meghívtak ott minket ebédre, és újságolták, hogy 2003. augusztus 28-án, ami a Julianus naptár szerint ugye nagyboldogasszony ünnepe, lesz egy hatalmas nagy liturgia, amire a munkács püspök fog eljönni, akkor Milán Sasiknak hívták, ő már sajnos meghalt azóta, és ekkor fogják bejelenteni, hogy a helyi egyház, mármint a Munkácsi Egyházmegye hivatalosan is elkezdi a boldoggá avatási eljárását Orosz Péternek, és akkor édesapám is, mat is buzdítottam, aki nem nagyon mert átmenni autóval Kárpátaljára, de akkor elszánta magát, hogy elmentünk újra tehát augusztus 28-án is részt vettünk ezen a nagyszabású liturgián, ami tényleg egy nagyon szép élmény volt. Akkor újították ezt a templomot, amit ők nagyon könnyen visszaszereztek, mert a kommunizmus alatt ateista múzeumként működött, szerencsére, tehát hogy nem vették, úgy államosították, hogy egyszerűen csak bezárták, és nem csináltak vele semmit, tehát nem adták oda az ortodox egyháznak, ezért nem kellett pereskedni 90-es évek elején, hogy visszaadja az állam, hanem mivel múzeum volt, könnyen visszaadták, és 10 év múlva, tehát 2003-ban újították a berendezését, akkor volt kész, tehát akkor a püspök végül is megáldotta a befejezett templombelsőt, és bejelentette, hogy el fog indulni Orosz Péternek a boldogálvatása, amelyben ugye oroszlán részt vállalt, ugye Puskás László atya, aki görögkatolikus pap és festőművész volt, és Szőke János atyával készítették elő, ugye a kárpátaljai lágerviselt, illetve vértanú halált halt görögkatolikus papoknak a boldoggálvatási eljárását. És akkor úgy nézett ki, hogy ezeket mind egyben, ezt a 80, közel 80 papot egyben terjesztik föl boldoggálvatási eljárásra, de aztán a későbbi politikai változások, meg mármint ukrán belpolitikai konfliktusok miatt végül is csak a vértanúk maradtak meg ebben a sorban. Ugye Orosz Péter hát boldogálvatásának semmi akadálya nem lett volna, bár így is 20 évig húzódott, és úgy volt, hogy 2022-ben fogják, de az ukrán háború miatt ezt el kellett halasztani, és hát ugye sajnos a háború még nem ért véget, de magát a boldogálvatást mégis kitűzték május 3-ára, és Birkén fog ez megtörténni, hát remélhetőleg sok zarándok részvételével. Tehát igazából ennyi a mi személyes kapcsolódásunk, hogy ugyanabban a faluban hát szolgált édesapám, ahol Orosz Péter született, és 2011-ben ezzel a barátommal, Hajós Bencével egy pályázat keretében azt is meg tudtuk valósítani, hogy a Biri görögkatolikus templomban egy ikont festettünk Seres Tamás restaurátor művésszel Orosz Péter emlékére. Ugye hát ő még nem volt se boldog, se szent hivatalosan, akkor hogy lehet róla ikont festeni? Ezt úgy oldottuk meg, hogy Romzsa Tódor már boldoggá avatott vértanú püspökkel együtt állnak egy kereszt két oldalán. Ugyanis az ő vértanúságának a legszebb momentuma az, hogy őt egy keresztelőt végezte ki az elfogó rendőr, ugyanis ugye, titokban szolgált már 1949 óta, amikor ugye hivatalosan is felszámolták a kárpátaljai görögkatolikus egyházat. Ő ennek ellenére a katakomba lét fontos alakja volt, aki titokban ellátta a híveket. Hát persze mindig mindenkiről jelentenek, meg hát sajnos ugye lebukott. Már 1953 tavaszán egyszer letartóztatták, utána kiengedték, de augusztusban megint elfogta őt egy rendőr, és hát kísért az ilosvai rendőrségre, valahogy megunta ezt a kísérést, és Orosz Péter kérte, hogy imádkozhasson az útszéli kereszt előtt, azért, mert a nála lévő szentséget ugye magához akarta venni, mert betegekhez ment egyébként. És miközben imádkozott, és ugye magához vette a szentséget, ez a rendőr hátulról tarkon lőtte, tehát egy nagyon brutális módon végezte ki, és utána a testét pedig hát így az ilosvai rendőrség garázsa alatt hantolták el, és bebetonozták, hogy véletlenül se találja meg senki. Tehát tényleg ilyen megrendítően a régi vértanúk sorsára emlékeztető módon halt ő meg, de még akkor is, hogyha komoly fizikai kínzásokat nem kellett hál' Istennek el szenvednie, de azért mégiscsak szinte szolgálat közben, ugye az ő papi működése közben érte a halál. Kárpátaljai egyház, a Munkácsi egyházmegye úgy tartja, hogy ő püspök is volt, hogy ő titokban Romzsa Tódor 1944. december 19-én, ami az ónaptár szerint Mirai Szent Miklós ünnepe, akkor püspökké szentelte volna. Ennek nem találták meg a római nyomát, tehát a római
Levéltárban nincs nyoma ennek.
Nincs nyoma, de most úgy tűnik, hogy a Munkácsi helyi egyház és az ukrán egyház is ezt mégis történelmi tényként kezeli, ezért az újabb ikonokon, amelyek az utóbbi időben születtek Orosz Péterről, ott általában püspöki ruhában szokták ábrázolni. Tehát, hogyha valaki esetleg utána néz az életrajzának, akkor ezt látja, és Puskás László atya is, aki végül is megírta 2010-ben az ő életrajzát, ami magyarul is, vagy magyarul jelent meg először, ezt ajánlom azok figyelmébe, akik szeretnének róla többet megtudni. Ő is amellett érvelt, hogy a titkos püspökök közé tartozott. Tehát itt van, aki elismeri, van, aki nem ismeri el, de most a többség úgy gondolja, hogy mégiscsak a vértanúk között van, vagy a titkos püspökök között számon lehet őt tartani. Érdekes, hogy ő görögkatolikus létére nőtlenül szentelődött a 1942. június 28-án szentelték pappá Ungváron, Sztojka Sándor akkori Munkácsi megyés püspök szentelte, és Magyar Komjáton volt káplán 42 és 46 között, ami Ugocsa megyében található, és ez is egy érdekes élmény volt nekem, hogy mi a Magyar Komjáti templom régi ikonosztázával sokat foglalkoztunk, mert azt 1913-ban eladták az Iparművészeti Múzeumnak, és amikor 2006-ban kollégákkal elmentünk földeríteni az eredeti helyét, hogy honnan került be ez az ikonosztáz, akkor így megdöbbentem, mert én nem tudtam, hogy ő ott szolgált, hogy a helyi közösség is nagyon tiszteli az emlékét, a templomba ki volt rakva a fényképe, és a helyi parókus, aki Nagyszőlősről járt ki, hogy ott nem adták vissza a régi parókia épületet, meg ott is két templom van, a régebbi templomot adták csak vissza, amely szintén ateista múzeumként hát fungált a kommunizmus idején, tehát ott is legalább az egyik templomot vissza tudta szerezni a görögkatolikus közösség, hogy megdöbbentett, hogy ott is ismerik őt, és ott végül is a helyi kultusza, az hála Istennek úgy számon tartották, és még a 2000 körül, amikor gyűjtötték a boldoggáavatásához az anyagot, akkor sok olyan emberrel találkoztak, akik személyesen ismerték, és mindenki kiemeli, hogy egy nagyon jámbor, buzgó, lelkű pap volt ő, aki a fiatalokkal meg jól megtalálta a hangot, tehát ami akkor se volt azért jellemző mindenkire, hogy a fiatalsággal hangot találjon. Neki ez valahogy sikerült, és egy nagyon szerény ember volt, nagyon egyszerűen élt, azt is kiemelik ezek a leírások és az életrajza, hogy a szegényekkel megosztotta azt a kevés vagyonkáját, ami volt, ugye a ruházatában is nagyon visszafogottan, ugye a cipőjéről is írnak, hogy gyakran szakadt cipőben járt, tehát egy valódi, ugye a krisztusi szegénységet szinte radikálisan értelmező figura volt, és nagyon imádságos lelkű, tehát erről emlékeznek meg még a szemtanúk, meg akik őt személyesen ismerték, hogy gyakran imádkozott ő, a rózsafűzér imádságot mondta nagyon sokszor, és ugye buzgón végezte ugye a liturgiát, a szertartásokat, amelyeket egy hát, parókusnak, illetve segédlelkésznek el kellett látnia. Tehát, hogy az ő szentségével kapcsolatban, hála Istennek, a nagy bizonytalanság nincs, tehát akik emlékeztek rá, illetve akik ápolják az emlékét, ők úgy gondolják, hogy egy mindenképpen méltó arra, hogy az egyház üdvözült tagjai között köszöntsék, vagy köszöntsük őt, és hát amit igazából a vértanú halála eléggé egyértelművé tesz.
Nagyon szépen köszönöm, közben itt fölmerült bennem néhány megjegyzés, amit most mondanék. Az egyik az, hogy cölibátust választotta. Püspök csak cölibátusban élő lehet a görög katolikusoknál, tehát ilyen értelemben ő episzkopábilis személy volt abban a vészterhes időben, amikor kellett az utódról gondoskodni, mert bizonytalan volt, hogy a püspök meddig van szabadlábon, tehát a titkos püspök szenteléseknek ez volt az oka, hogy valahogy áthagyományozódjon a püspöki hatalom, és mindig legyen egy szabadlábon levő püspök.
Így van.
A másik, ami eszembe jutott még, az orosz vezetéknév, amely általában a görög katolikusok egyik gyakori vezetékneve, amely nem a nemzetiségre utal, hanem a vallásra, ugye?
Hát eredendően azért ez a nemzetiségre utalt, de az orosz alatt azt nem a nagy oroszt kell érteni, hanem a Magyarország, a középkori Magyarországon élő keleti szlávokat hívták orosznak már az Árpád-korban is. Tehát ez egyébként magyar nemesi vezetéknév is, tehát rengeteg orosz vezetéknevű ember él Magyarországon. Hogyha ez régi, hogyha középkori eredetű, tehát késő középkori eredetű, akkor általában az országon belül élő keleti szlávokat jelenti. Igen. Tehát azért lehet valaki ruszin eredetű
általában. De ez a keleti ritusú személyre
utána. Így van, utána arra utalt, és ő apai ágon Nyírlugosról származott, azt végül is nekem sikerült akkor kikutatni az anyakönyvekből, mert éppen a sógorom szolgált Nyírlugoson, Szemán László atya, és ezt a Puskás László atya át is vette a könyvébe ezt a kis családfakutatást. Tehát ő a nagyapja Nyírlugoson született, aki egyébként szintén pap volt, már a nagyapja is orosz pál, és neki köszönhető a nyíregyházi, jelenlegi székesegyház építése az 1880-as években. Akkori káplánként, ő nyíregyházi káplánként nagyon sokat tett azért, hogy a fejlődő nyíregyházi görögkatolikus közösség egy új templom építésébe kezdjen, ami 1897-re be is fejeződött. Ezért a tavaly teljes belső rekonstrukción áteső nyíregyházi székesegyházban egy egész alakos ikont is kapott orosz Péter, még erekéje is van benne, egy kis erekét is elhelyeztek, amelyet Szócska Antal Ábel püspök szerzett Kárpátaljáról, tehát ez egy különleges ikon, ha valaki nyíregyházán jár, érdemes megnézni a templomnak az új kifestését mindenképpen, ahol ezért orosz Péter is hát kiemelkedő helyet kapott. Nem csak ezért persze, csak ez egy érdekes dolog, hogy a nagyapja ott szolgált, és az ő fia volt Orosz János, aki pedig Biriben szolgált, de hát pár évig működött csak papként, mert tüdőgyulladásban nagyon fiatalan elhunyt. Úgyhogy az orosz név, igen, utána pedig azt jelentette, hogy valaki ugye óhitű, már régen így hívták a görögkatolikusokat a 19. században, és a köznyelv az valóban ugye orosznak titulálta a rítust, tehát a bizánci rítust, hogyha szláv nyelvűek voltak, akkor azt mondták, hogy ezek oroszok, így valóban.
Igen, és akkor másik, ami itt közben eszembe jutott, csak nem akartam félbeszakítani, hogy a Nyíregyházi Görögkatolikus Múzeumban látható az az ikonosztáz, amely az Iparművészeti Múzeum tulajdona, de Kárpátaljáról, abból a templomból jött, ugye, amit említett?
Így van, a Magyar Komjáti Ikonosztázt 2019 és 20-ban az eukarisztikus kongresszusra készülve a hajdudorogi metropólia restauráltatta egy szerződés keretében, ami aztán idővel átkerült a Néprajzi Múzeumba, tehát egy együttműködés keretében, és most letétben így a Görögkatolikus Múzeum egyik fő tárgya valóban ez a részlegesen restaurált Magyar Komjáti ikonosztáz, ami előtt hát ugye orosz Péter már nem tudott imádkozni, mert addigra már Budapesten volt, hogy 1913-ban került el onnan, de abban a templomban is szolgált, ahonnan ez a kis ikonosztáz származik.
Magyar ajkú, vagy ruszin, vagy ukrán ajkú közösségekben szolgált, vagy is?
Ő alapvetően ukrán ajkú, vagy ruszin ajkú, bocsánat, akkor még nem, ott nem tartotta magát senki ukránnak, Kárpátaljon a két háború között, vagy nagyon kevesen, tehát ő ruszin ajkú közösségekben szolgált többségében.
Terdik Szilveszter, nagyon szépen köszönöm, és még egy-két mondatot csak önről, említettem az elején, hogy művészettörténész, úgy tudom az Iparművészeti Múzeum múzeológusa, ugye?
Így van, igen, az 5-ös osztályon dolgozom az Iparművészeti Múzeumban, és itt a posztbizánci gyűjteménynek vagyok a referense.
Posztbizánci gyűjtemény, az mit jelent?
Hát alapvetően ikonokból álló, és 5-ös tárgyakból álló, tehát ezek újkori, de ortodox vagy görögkatolikus vonatkozású tárgyak.
Ezt a kultúrát az anyatejjel szívta magába, tehát könnyű hát, dolga van.
Mondhatjuk, igen, igen.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Terdik Szilveszter művészettörténésszel beszélgettünk. Orosz Péter Pál görögkatolikus pap vértanúról, akit május 3-án Kárpátalján avatnak boldoggá. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, az örök élet titkáról elmélkedik a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival. A 2024. március 26-ai műsorunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Istenem, te megszentelted egyházadot, mely minden népet és nemzetet egybefoglal. Áraszt ki a Szentlélek ajándékait az egész világra, hogy amint egykor az evangélium hirdetésének kezdetén az isteni kegyelem munkált, az most is áradjon híveit szívén át a földre. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanórán, amelynek témája az, hogy egyszer élünk, de örökké. Még mielőtt hozzáfognánk a témához, szeretném megkérdezni tőletek, hogyha egy pálcika emberhez kellene hasonlítani, akkor ti az alábbi pálcika emberek közül kihez hasonlítanátok most jelenleg magatokat? Egy olyanhoz, aki nehéz terhet hordoz, aki éppen a vízbefullástól retteg, attól, aki ilyen nagyon boldog állapotban van, vagy akinek hullanak a könnyei, vagy aki most szárnyal szinte a boldogságtól. Egy szóval, hogy érzitek magatokat, és melyik pálcika emberrel tudtok leginkább azonosulni?
Én az utóbbival, aki szárnyal a boldogságtól, mert ma úgy ébredtem, hogy jó kedvem van, és remélem, hogy az egész napom ilyen lesz.
Én egy olyan pálcika emberrel tudnék azonosulni, aki egy átlagos napon van, átlagos testtartása van, nem kifejezetten boldog, vagy nem kifejezetten szomorú.
Én pedig a nehéz követ a hátán vivő, verejtékező pálcika emberhez tudnám hasonlítani magam. Mit tennénk akkor, hogyha olyan üzenetet kapnánk, hogy holnap este koncert, várlak ma délután 4-re? Vagy például holnap reggel 7-kor találkozunk. Ilyen üzeneteket számtalant kapunk nap, mint nap, és hol SMS-ben, hol Messengeren, hol a Facebookon érnek el minket az ismerőseink. Mi történne akkor, hogyha egyszer egy furcsa aláírás találnátok az egyik üzenet alatt, ami aláírás az lenne, hogy Jézus, vagy az, hogy Isten. Te hogyan éreznéd magad, ha így szólna az üzenet, ma este érkezem?
Először természetesen nagyon meglepődnék, és elgondolkodnék rajta, de utána vagy elhinném, vagy nem hinném el, mert a mai világban nagyon könnyű már más nevébe üzeneteket írni, és ezért nem lennék biztos, hogy komolyan vegyem, vagy nem.
Én szerintem nagyon megijednék, és félbe várnám azt az estét.
Én pedig valószínű arra gondolnék, hogy még nagyon sok dolgom van, amit el kellene ezen a napon végeznem, mielőtt Jézussal találkoznék, és hogy vajon melyiket választom a sok feladat közül, és talán meggondolnám, hogy kinek mit mondanék, vagy kivel beszélnék, és ki lenne az a pár ember, akivel hosszasan beszélnék, vagy mi az, amit még mindenképpen mielőtt Jézussal találkoznék, el kellene végeznem, hogy megnyugodjak, és akkor örömmel tudjam nyújtani a kezemet Jézusnak. Ezek mind-mind olyan hihetetlen, így, hogy Barna is mondja, történetek. Nem is szoktunk erre gondolni, hogy ma talán vége lehet az életünknek, vagy ma találkozhatunk esetleg Jézussal, vagy bármi olyan dolog történhet velünk, hogy ez a földi életünk hirtelen módon megszakad. Az Isten nagyon sokszor, nagyon váratlanul tanít meg minket arra, hogy ő az élet ura, és hogy az élet és a halál döntése az az ő kezében van, és talán talán akkor értjük ezt meg igazán, hogyha olyan embert veszítünk el, aki nagyon fontos a számunkra, akiről ugyanúgy nem gondoltuk volna, hogy nem fogunk már vele találkozni, nem fogunk már vele beszélgetni, mint ahogy arra sem gondolunk, hogy talán ez a nap az utolsó nap, amit a Földön töltünk. Hogyha arra kellene reagálnunk, hogy Messengeren Jézus ír egy ilyen üzenetet, hogy 40 perc múlva ott vagyok, akkor várnánk-e a vele való találkozást, vagy szimpatikus lesz-e az, amikor azt mondják, hogy örök életre vagyunk meghívva, hogy vágyunk-e rá, akkor mit gondolsz, hogy jó lesz-e az nekünk, hogyha Jézussal találkozunk, és akkor utána esetleg az örök élet vár minket?
Szerintem annál jobb dolog nincs, hogy a mennyek országába kerüljünk, mert ott a végtelen boldogság van.
Nyilván, szerintem senki nem akar meghalni, itt hagyni a szeretteit, hiszen még ha hiszünk is abban, hogy a mennyország vár ránk, nem tudjuk pontosan, hogy mi van ott, és senki nem akar meghalni és itt hagyni a szeretteit, mert lehet, hogy nekünk jó lesz, de nekik biztosan nem.
Az örök élet számunkra ugyanolyan elképzelhetetlen, hihetetlen és megközelíthetetlen, mint ahogy mondjuk gondoljatok bele, a magzat fejlődik az édesanyja méhében. Ő is azt érzi, hogy egyre kisebb a hely, egyre szűkösebb, egyre nagyobb ő, és akkor, hogy sötét van, és nem lát semmit, és nem tudja, azt érzi, hogy itt már hamarosan valaminek történnie kell, mert hogy már az életéhez való feltételek ott csökkennek, viszont nem tudja, hogy mi vár rá a születés után. És mi is így vagyunk, én úgy gondolom, a földi élet és a túlvilági élet közti összefüggéssel, hogy tudunk róla dolgokat, hallottunk, tanulunk róla dolgokat, tapasztalunk meg róla nagyon félelmetes, ugyanakkor nagyon örömteli vagy reményteli tapasztalatokat gyűjtünk, mégis félelem van bennünk. Valami olyan iránt, amit nem tapasztalhattunk meg, amit csak Jézus élt át eddig közülünk. Nyilvánvaló, hogy ez a titokzatos, sejtelmes és tele rejtelemmel való túlvilági élet sokszor ijesztő a számunkra. De hát ott van a remény, ugyanúgy, mint a magzatnak, amikor ide születik erre a világra a magzati kor után, nekünk is ott a remény, hogy az életünk a halállal nem ér véget, hanem vár ránk az örök élet, és majd egyszer, és amikor Krisztus újra eljön, akkor a feltámadás. Amikor viszont egy jó film véget ér, akkor ugye azt szoktuk mondani, hogy sajnáljuk, hogy fel kell állni a székből, jó volt elképzelni magunkat annak a világába, együtt mozogni a szereplőkkel, izgulni és várni, hogy mi jön még. Ha azonban véletlenül áramszünet következik be, akkor egyszerűen csak megszakad a film. Ez nagyon rossz érzés. Idegesek vagyunk, feszültek, és olyan ez, mintha elrabolnának tőlünk valamit. Mérgelődünk, mert nem tudjuk meg, hogy mi a folytatás, vagy mi a befejezés. A mostani életünkben is rengeteg örömünk van. Ahogy halad előre az idő, egyre jobban megismerjük magunkat a világban. Kár lenne abba hagyni. Olyan jó együtt izgulni, szorítani, átélni újabb és újabb kalandokat. Milyen rossz lenne, ha hirtelen bekövetkezne egy áramszünet, és félbeszakadna ez a film, ami életünk. Másrészt viszont az utolsó jelenetnek mégiscsak összeáll a kép. Addigra fogunk felfogni mindent, amit menet közben talán nem tudtunk hova tenni. A történet is lekerekedik. Jó, hogy így már az egészet ismerjük. Megértjük a korábban rejtélyes dolgokat, átlátjuk az egész élet értelmét. Végre minden a helyére kerül, a jók győznek és elnyerik jutalmukat, a rosszak pedig alul maradnak, és amit most még mi homályosan látunk, akkor már színről színre, kristálytisztán a szemünk elé tárul mindaz, ami most még rejtve van. Én már várom ezt a pillanatot. Ha az életed egy film lenne, te milyen címet adnál neki?
Nem tudom az életemet egy filmként elképzelni, inkább egy sorozatként, és akkor külön részeknek tudnék címet adni. Nem is feltétlen éveknek, hanem időszakoknak.
És a mostani sorozatnak mi lenne a címe az életed fejezetéből?
8.
Neked, Borna?
Az életünk túl hosszú, és sok dolog van benne, hogy azt egy filmbe, vagy akár egy sorozatba bele lehessen sűríteni, mert tele van a jó és rossz dolgokkal, amit szerintem nem lehetne egy szóval elnevezni.
A földi élet vége nem egyszerűen áramszünet, vagy egy nagy filmszakadás. Sokkal inkább úgy kell rá tekintenünk, mint az utolsó fejezet kezdetére, amiben minden világos lesz. Megértjük az egész történetet, és kiderül, mi is a végkifejlet. Persze nagyon sok fontos kérdés van, hogy milyen volt a történet addig, hogy felkészültünk-e arra, hogy a helyére kerüljön minden. Hogy tudunk mi felkészülni arra, hogy a helyére kerüljön minden? Hogy bármikor, bármelyik pillanatban, hogyha filmszakadás van, akkor el tudjunk menni ebből a világból. Mi a titok?
A bűneinket megbánva kell élni, gyónni, áldoznunk kell ahhoz, hogy tisztán mehessünk el innen.
És szerintem még emellé az is nagyon fontos, hogy szeressük egymást, hogy az életünket olyan értékrendben éljük le, vagy olyan értékek legyenek lényegesek számunkra, amelyek a mennyországban is fontosak, és amit Krisztus is mutatott nekünk, hogy szeressünk. Szeressünk akkor is, ha van értelme, akkor is, ha nincs értelme. Szeressünk akkor is, ha valaki megérdemli, és akkor is, ha valaki nem érdemli meg. De hogy úgy hagyjuk itt ezt a földi életet, hogy azt mondják majd rólunk, hogy ez az ember, ez a nő, vagy ez a férfi, vagy ez a gyermek, vagy ez a fiatal tele volt a szíve szeretettel, és mindenkin segített, és minden embertársát úgy, ahogy volt, elfogadott. Voltak bukásai, de tudott megbocsátani, tudott szeretni, tudott felülemelkedni, és szerintem még ez a nagyon nagy titok, amit az emberek nagyon sokszor átértékelnek, és az értékrendjüket kicsit kifordítják, és elfelejtik azt, hogyha erről a földi életünkről egyszer el kell mennünk, akkor nem marad más belőlünk, csak az a kicsi szeretet, amit itt hagyunk magunk után. Nem viheti senki magával a bankkártyáját, a földjeit, a vagyonát, a repülőgépét, vagy bármit, amit így gyűjtött itt a földön. Egyetlen egy dolog számít csak, hogy milyen ember volt, és hogy mennyire szeretett, mennyire tudott szeretni, mit értett meg abból a szeretetből, ahogy Isten szeret minket.
Mi csak vándorok vagyunk, itt a földön, vándorként éljük életünk, és a szívünk úgy vágyik égi hazánkba, Jézushoz, mert ő az Úr. S a földi sátrunk egyszer összedől, s az életünk majd véget ér. Az angyaloknak kórusához társul énekünk, a szentekkel zengjük örökké.
csak vándorok vagyunk itt a földön. Vándorként éljük életünk, és a szívünk úgy vágyik égi hazámba, Jézushoz, mert ő az Úr. A föld is álltunk egyszer összedől, s az életünk majd véget ér. Az angyaloknak korusához társult énekünk, a szentekkel fengjük örökké.
Az élet a mi személyes filmünk, történetünk. Eljön egy pillanat, amikor tovább már nem lehet javítani, folytatni, újra gondolni. Ezt úgy hívjuk, hogy halál. Mit jelent ez egy hívő ember számára?
Alapvetően azt, hogy az élete egyszeri és megismételhetetlen, és minden percének kivételes értéke van. Hogy nem olyan, mint egy számítógépes program, ahol tetszés szerint törölhet, photoshopolhat dolgokat. A halálban nem semmisül meg igazából az életünk, ellenkezőleg a halál olyan, mint egy kapu. Ha belépünk rajta, és mindent magunkkal viszünk Isten elé. Tőle kérjük, hogy írja meg a könyv utolsó fejezetét, vagy készítse el a film záró jelenetét.
És a halál után még nincs vége mindennek, hiszen kibontakozik egy végjáték. Mi is ez?
Találkozunk Istennel. Örülünk annak, ami jó volt a földi életünkben, és bánkódunk, ha valamit elrontottunk.
Isten pedig elkezdi lejátszani a filmünk utolsó és legfontosabb jelenetét. Mindez egészen személyes módon történik, és három fő irányban haladhat előre. Ez pedig nem más, mint a mennyország, a tisztítóhely és a pokol. Mit tudunk a mennyországról, Nóri?
Ez azoknak az állapota, akik Isten kegyelmében és barátságában halnak meg, és akik már teljesen megtisztultak.
Mit tudunk a tisztítóhelyről?
Az azoknak az állapota, akik Isten kegyelmében és barátságában halnak meg, de még nem tökéletesen tiszták. Azt is mondhatnák, hogy olyan emberek, akiknek a földi életben voltak elvarratlan szálak, és nem tudtak mindent rendezni.
A pokol pedig azoknak az állapota, akik nem szerették Istent, vagy egyenesen fellázadtak ellene. Számunkra kínos és fájdalmas a találkozás. Olyan érzés ez, mintha elérkeznénk a legszebb hely küszöbére, ott aztán becsukódna az orrunk előtt az ajtó, és mi tudnánk, ide már soha nem mehetünk be. Kint maradtunk, és egyedül vagyunk. Én még ezt úgy tudnám elmagyarázni nektek, hogy ez az az állapot, amikor már nem lehet kijavítani, amit itt a földön tettél, mert az érdemszerzés ideje az egyszer és mindenkor a földi élet. És amikor már meghal az ember, akkor már nem tud tenni semmit az örök boldogságáért, és már nincs lehetőség arra, hogy kijavítsa. Itt már egyszer és mindenkorra eldőlt az, hogy ő nem jöhet be az Isten országába. És ez a pokol állapota talán itt a földön is, hogyha egy picit érzékenyek vagyunk az Istennek a dolgaira, akkor észre tudjuk venni. Ezek azok a dolgok, amikor tettél egy olyan dolgot, amit nem tudsz kijavítani. Ezt úgy tudnám példával alátámasztani, hogy van egy autóvezető, balesetet okoz, halálos balesetet okoz, és hiába bánja meg a tettét, hogy mit kellett volna másképp csinálnia, hiába próbálja a lelki ismeretét megbánni, végig gondolni, hogy nem kellett volna átlépni a sebességhatárt, nem kellett volna előzni akármit is gondol, a másik ember életét már nem adhatja vissza. Tehát már nem tudja meg nem történtét tenni azt, ahogyan ő döntött. És ez a pokol állapota, mert a lelkünk ilyenkor kínlódik, vergődik, nem tud megnyugodni, és a pokol is ilyen. Ott már nincs tovább. Tehát ezt el kell fogadni még akkor is, hogyha nagyon fáj és nagyon kínlódik a lelke az embernek. Picit a mennyország állapota is nyilván ugyanakkor itt van a Földön. Ezek azok az állapotai a lelkünknek, amikor végtelenül boldogok vagyunk, amikor szárnyal a lelkünk, és amikor azt érzed, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon boldog a szíved. És amilyen pici ez az idő itt a Földön, amikor ezt a tökéletes boldogságot megtapasztalod, egy pillanat, két perc, egy másodperc, az a túlvilági életben ez örökké való. És ez az, amire várunk, ez a mi reményünk, hogy bár amit itt a Földön még csak egy picit veszünk észre, és egy nagyon picit érthetjük meg ezt, ott már minden nyilvánvalóvá válik, és örökké való. És mindaz, ami itt még kicsit tapasztalható meg, ott a végtelen, és az Isten jelenlétében fog ez megtörténni. Az egész világnak akkor lesz vége, amikor Isten úgy dönt, hogy mindent átalakít és végső formájába önt. Ekkor kezdődik meg a nagy végkifejlet, ekkor jön a feltámadás, és aztán az, amit utolsó vagy egyetemes ítéletnek hívunk. Mit jelent a feltámadás, Nóri?
Feltámadás azt jelenti, hogy csodálatos életet kapunk ajándékba. Egész emberi valóságunk Istennél lesz. A földi életünk nem tűnik el a semmibe. A halál nem azt jelenti, hogy értelmetlen vagy hiába való volt minden. Nem kell félnünk, mert ha eljutunk Istenhez, akkor ott minden a helyére kerül. A fiatalon betegségben meghalt kis Teréz azt mondta, nem sokkal a földi élete befejezése előtt, én nem meghalok, az életbe megyek. És talán ez írja le a legjobban a halállal kapcsolatos kérdéseinkre a választ.
A feltámadott ember földi életét Isten mérlegre teszi. Ezt hívjuk utolsó vagy egyetemes ítéletnek. Mi történik itt, Barna?
Nyilvánvalóvá válik majd minden egyes ember igazi kapcsolata Istennel. Ez azt jelenti, hogy ekkor mindenkiről kiderül, milyen ember volt valójában, és hogy hogyan viszonyult Istenhez. Az utolsó ítélet föl fogja tárni végső következményeik mindazt a jót, amit bárki tett vagy elmulasztott földi életében. Mint ha csak Istennel együtt olvasnánk el életünk nagy könyvét, néznénk meg közös filmünket, utána pedig megkérdeznénk tőle, hogy tetszett.
Ezután csak két befejezés lehetséges, végső közösség Istennel, vagy a végső elszakadás tőle, a teljes magány. Ha van élet a halál után, van örök élet, feltámadás, végítélet, akkor ez azt jelenti, hogy a földi létezésünk egyszeri és megismételhetetlen. A pillanat, amit most átélünk, soha nem tér vissza. Akár jóra, akár rosszra használjuk fel, az elkísér minket az örök életbe. A legkisebb élményed, jó cselekedeted, segítséged, bátorításod szó szerint örökre beléd ég. Végül ezt a sok-sok pillanatot magaddal viszed az Istenhez. Gondolj bele, ugye nem mindegy, hogy milyen csomaggal érkezünk meg az örökké valóságba, ezért soha nem szabad elfelejtenünk, hogy egyszer élsz, de örökké. Az élet csodálatos kaland. De mint mindennek, úgy ennek is vége lesz egyszer. Ezért nagyon fontos, hogy minden pillanatot figyelmesen éljünk meg, tudva, hogy az nem tér vissza többé. Az itt és most hozott döntéseinknek súlyuk van, mert kihatnak nem csak földi életünk további alakulására, hanem egykor örök sorsunkra is, mindarra, ami a halál után vár ránk. Hiszen fel fogunk támadni, és földi életünk mérlegre kerül. Nem kell félnünk, ha törekedtünk megmaradni Isten kegyelmében és barátságában, akkor eljutunk az örök boldogságra. Hittanóránk végén fohászkodjunk együtt a mindenható Istenhez. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Bocsásd el most, Uram, szolgádat szavait szerint békességben, hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt. Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek, hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége. Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, és ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Amen. az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, az örök élet titkáról elmélkedett a Káli Gártonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2024. március 26-ai adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.